híradót látják, jó estét kívánunk!
Jó estét kívánok! 10 helikopterből csak 3-at tud jelenleg munkába állítani az országos mentőszolgálat. A vállalat ugyanis felmondta a szerződést a gépeket üzemeltető KFT-vel, mert az előnytelen volt az államnak.
Az érintett BIS KFT azonban ezt nem fogadja el és nem adja át gépeit. A mentőszolgálatnál azt mondják, nincs veszélyben a légimentés, mert átmenetileg katonai helikoptereket vesznek igénybe.
A mentőhelikopterek régen és most is az állam tulajdonában voltak. A BIS KFT csak azok műszaki üzemeltetését végezte. Erről még 1994-ben kötöttek szerződést. Ezt mondta föl tegnap az országos mentőszolgálat. Az indok, hanyagüzemeltetés, túlszámlázás, üzemanyaggal való visszaélés. Úgy döntöttek, a jövőben egy új szervezet, amely 100%-ban a mentőszolgálat tulajdonában van, végzi majd el ugyanezeket a szervizelési feladatokat.
Meggyőződésünk, hogy üzembiztosabbak lesznek ezek a helikopterek, jobban tudjuk garantálni a légibiztonságot is, és nyilvánvaló, hogy talán költséghatékonyabban tudjuk működtetni a légi üzemeltetési struktúrát is.
A BIS KFT azonban visszautasítja ezeket a vádakat, és azt állítják, nem lehet fölmondani ezt a szerződést, az ügyet pedig jogi útra terelik.
A körülbelül 50-54 alkalmazottunk közül 12 repülőmérnök van. Az, hogy hanyagüzemeltetés, ez nem műszaki definíció, kérünk ennél pontosabb dolgokat. A túlszámlázás megint egy másik ügy, minden repülésünk az OMSZ-tól kapott papírok alapján, nem azt akarom mondani, hogy repparancs, de valami hasonló alapján történik.
A mentőszolgálatot nem érte váratlanul, hogy a KFT nem adja át a gépeket. Ezért, ahogy Takács Zoltán mondta, tartalék megoldásként a Honvédelmi Minisztériummal kötöttek szerződést. 2 Mi-8-as katonai gépet állítottak üzembe. Sokak szerint ezek méretük miatt nem ideális mentőhelikopterek.
Látni kell, hogy épp ez lehet az egyik előnye is, hiszen több beteget tudsz szállítani, több műszerhordágy áll a rendelkezésre, és ilyen értelemben a kapacitása nagyobb.
A katonai gépek közül az egyik Szolnokról a keleti ország részbe, a másik Pápáról a Dunántúlra repül, ha szükség van rá. Egy gép pedig Budaörsön áll.
Jelenleg az országban 5 helikopterbázisról 10 járművel indulhatnak bevetésre a légimentők. Az országos mentőszolgálat azonban csak 3 gép felett rendelkezik. Ezek közül ez az egyik, az úgynevezett Mi-2-es típusú, amelyet egy alapítványtól bérelnek, egy-egy bevetés alkalmával 300-400 ezer forintért óránként.
A 10 légijármű értéke egyébként meghaladja az 1 milliárd forintot. Az országos mentőszolgálat péntek délután 4-ig ad haladékot a KFT-nek a gépek átadására.
A Költségvetési Bizottság elé idéznék a pénzügyminisztert. Varga Mihály, a testület fideszes elnöke azért kezdeményezte a bizottság összehívását, mert homályos, hogy a Budapest Airport RT eladásából származó bevételt mire költi a kormány.
A pénzügyminisztérium a múlt héten jelentette be, hogy a gazdasági folyamatok jól alakulnak, az államháztartás hiánya 40 milliárddal alacsonyabb lett a tervezetnél. A gazdasági szakemberek már akkor is kétkedéssel fogadták a hírt, könyvelési trükkökre, kozmetikázásra gyanakodtak. A Költségvetési Bizottság fideszes elnöke most arra kíváncsi, hogy mire fordítják a Budapest Airport eladásából származó bevételeket.
Befolyt 460 milliárd forint, és szeretnénk megtudni, hogy vajon megfelel a valóságnak az a kijelentés, hogy az államadósság törlesztésére megy, vagy esetleg másra költött el a kormány. Egyre több információ mutat abba az irányba, hogy bizony itt a költségvetési lyukak és a hiányok betömködésére ment el a pénz.
A volt pénzügyminiszter sajtóinformációkra hivatkozva állítja, nem tudni, miből finanszírozták a decemberi rendkívüli kiadásokat, az uniós támogatások önrészeinek kiegészítését, a gyógyszerkassza hiányát, a lakásépítési támogatásokat és a nyugdíjemeléseket. Így mintegy 200 milliárd forintos hiány mutatkozik a könyvelésben, éppen annyi, amennyi a Budapest Airportért kifizetett pénzből az adósságcsökkentésre fordított 200 milliárdos levonás után megmarad. Szerettük volna a pénzügyminisztérium véleményét is megtudni, de a tárca sajtóosztályán elmondták, csak a jövő héten kívánnak részleteket közölni. Így marad a Költségvetési Bizottság holnapi ülése, ahová a pénzügyminiszteren kívül az APVRT elnökét és vezérigazgatóját, valamint a Budapest Airport korábbi vezetőjét is meghívták.
A magyar vizslaügy újabb fordulataként a Fidesz ma már azt kérdezte a kormánytól, hogyan juthatott az MSZP-hez egy civil szervezet küldeménye, és betartotta-e a Magyar Posta titoktartási kötelezettségét.
Igaz lehet-e, hogy a Magyar Posta az MSZP kézi vezérlése alatt áll? Kérdezte Nyitrai Zsolt fideszes képviselő a pénzügyminisztérium előtt, azzal kapcsolatban, hogy Újhelyi István, a Szocialista Párt alelnöke vasárnap újságíróknak bemutatta a Magyar Vizsla című kiadvány következő száma egyik oldalának a Magyar Postához elfaxolt másolatát.
Következő időkben, az elkövetkezendő napokban, hetekben és hónapokban bármelyik magyar ember, bármelyik magyar cég, bármelyik magyar társaság, bármelyik magyar civil szervezet Magyar Postán feladott küldeménye, az az MSZP-nél, a Magyar Szocialista Pártnál landolhat, amennyiben ezt az MSZP érdeke megkívánja. Ez az igazából komoly kérdés.
Katona Tamás, a pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a fax elküldésének ellenőrzésére indított vizsgálatot ismertetve úgy fogalmazott. A törvényeknek és saját üzletszabályzatának megfelelően járt el a Magyar Posta az ügy kapcsán. Azzal kapcsolatban, hogyha nem a Magyar Postától, akkor honnan származhat a postának elküldött fax másolata, az államtitkár nem tudott választ adni.
Amennyiben a Magyar Postától egy ilyen dokumentum kikerül, az természetesen az üzleti szabályzatot érinti. A Magyar Posta vezérigazgatója nekem azt jelezte, hogy semmilyen jel nem utal arra, hogy ez a Magyar Postától kikerült volna.
A tárca képviselője megerősítette. A pénzügyminisztérium már a Magyar Vizsla ügy kirobbanása előtt vizsgálatot indított a Magyar Postánál a kiadvány terjesztésére vonatkozó szerződéssel kapcsolatban.
Távozik az ukrán kormány. A parlament az Oroszországgal kötött gázmegállapodás miatt bizalmatlansági indítványt fogadott el a kormány ellen. A 450 fős parlament 250 képviselője támogatta a Jurij Jehanurov vezette kormány menesztését.
Jehanurov az új miniszterelnök kinevezéséig ügyvezető kormányfőként látja el feladatát. Tudósítónk Kovács Andrá jelenti Ukrajnából.
A kormány leváltását az ellenzéki szociáldemokraták és a kommunisták kezdeményezték. A Juschenko elnök mögött álló Mi Ukrajnánk pártszövetség, illetve négy kisebb frakción kívül minden képviselőcsoport megszavazta. Ismert, hogy az ellenzék hevesen támadta a Kijev és Moszkva között múlt szerdán létrejött gázmegállapodást. A szociáldemokrata képviselőcsoport vezetője Leonid Kravchuk parlamenti beszédében leszögezte, hogy a kormány nem kellő hozzáértéssel kezelte a gázvitát. A létrejött szerződés pedig bizonytalanságot teremt Ukrajnában, mint mondta, nem tudni ugyanis, hogy fél év múlva mennyibe kerül a földgáz és kiszavatolja a szállításokat. A Juschenko elnök által menesztett ex-kormányfő Julia Timoshenko blokja egyenesen a nemzeti érdekek elárulásával vádolta meg Jehanurov kormányát.
Irán uránt dúsítana. Teherán az ország középső részében található Natanzban felépített nukleáris kutatóközpontban akar urándúsítást végezni.
Mohamed el-Baradei, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója megerősítette, hogy a Nyugat hivatalos tiltakozása ellenére Teherán uránt kíván dúsítani centrifugáiban és véget vet az urándúsítással kapcsolatos tevékenységei felfüggesztésének. Irán nem csak a Natanzi, de két másik ahhoz tartozó nukleáris kutatóközpontjáról is leveszi a pecséteket, közölte Baradei. A Fehérház szóvivője Washingtonban bejelentette, ha Irán folytatja atompolitikája jelenlegi irányvonalát, a nemzetközi közösség számára nem marad más, mint az ENSZ biztonsági tanácsa elé utalni a kérdést. A testület gazdasági büntető intézkedésekkel sújthatja Iránt. Eközben Teherán ragaszkodik hozzá, hogy atomprogramja energiatermelési célokat szolgál. Az Egyesült Államok és az Európai Unió viszont kétségbe vonja, hogy szándékai kizárólag békések lennének.
A Varkeszi Dezső kormány megbízott alkotmánymódosításról tárgyalt az RMDSZ képviselőivel. A magyar kormány és a romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői Kolozsváron tárgyaltak. Egyetértettek abban, hogy a magyar alkotmány egészüljön ki a határon túli magyarokról szóló fejezettel, és ebben hangsúlyozottabban jelenjen meg a Magyar Köztársaságnak a határon túli magyarok iránti felelőssége.
Tőkés László szerint az autonómia létfontosságú az erdélyi és párciumi magyarság számára, és elfogadhatatlan, hogy az értékek és előnyök érvényesülése továbbra is Bukarest és Budapest klientúraépítő forráselosztásától függjön. A püspök erről Nagyváradon a Királyhágó melléki református egyházkerület újévi fogadásán beszélt. A rendezvényen a közjó szolgálatában elnevezésű díjat is átadták.
Torkig vagyunk a kommunizmussal és fél évszázad távlatából. 56 szelleme arra kötelez, hogy az egyház, a civil szféra és a politikum összefogva harcoljon az autonómiáért, mondta Tőkés László, majd hozzátette. Románia európai integrációját megelőző évben az erdélyi magyarság szempontjából három törvény megalkotása sarkalatos.
Mindenek előtt az egyházügyi törvényre gondolok, az integráció összefüggésében, az oktatási törvényre, amely magába foglalja az egyházi oktatás kérdését, másfelől a romániai magyarságnak az autonómia törekvéseit emelném ki föltétlenül.
A közjó szolgálatában díjat a Magyarországi Academia Humana alapítványnak ítélték oda. A Wagner Nándor szobrász művész hagyatékát kezelő alapítványnak köszönhető, hogy a József Attila emlékév keretében Nagyvárad egész alakos szobrot állított a költőnek. A szervezet emellett 10 éven át a Párciumi Keresztény Egyetem 2 diákjának és 2 tanárának nyújt ösztöndíjat, és 10 évre a nagybányai festőtelep támogatását is vállalta.
Idén 300 millió forinttal segíti a környezet és természetvédelmi céllal működő társadalmi szervezeteket a Környezetvédelmi Tárca.
A pályázatokat 2006. január 31-ig lehet benyújtani.
Idén több pénzből gazdálkodhatnak a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, közölte Persányi Miklós. A környezetvédelmi miniszter elmondta, míg tavaly összesen 450 millió forintot igényelhettek a zöld szervezetek, addig idén februártól a Nemzetközi Környezetvédelmi Program zöld forrás pályázatán kívül a norvég alap 250 millió forintos keretösszegét is felhasználhatják programjaik megvalósítására. Így idén környezetvédelmi célra mintegy 550 millió forint áll rendelkezésre.
Tematikai preferencia például, hogy az általunk hulladék forradalomnak nevezett program megvalósításához való kapcsolódás, vagy a barátságos természetvédelem program megvalósításához való kapcsolódás, és nyilván ennek keretében lehet sokféle a múltban is értékesnek bizonyult civil tevékenységgel pályázni.
A zöld szervezetek nagyságuktól függően legkevesebb 5, legfeljebb 25 millió forintra pályázhatnak.
104 film verseng a 37. Magyar Filmszemlén. Játékfilm kategóriában 24 alkotás kerül versenybe a nevezett 37-ből. A kísérleti és kisjátékfilmek idén közös kategóriájában 28 alkotást válogatott be az előzsűri. Ezen kívül 40 dokumentum és 12 tudományos ismeretterjesztő film került versenybe. A filmszemlét Szabó István Rokonok című filmje nyitja meg január 31-én, a mostra február 7-én zárul.
Most következzenek a sporthírek.
Mi kollégáink nevében is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát!
Jó éjszakát!
Köszöntöm Önöket, nehéz mérkőzés vett ma este az Újpest Jégkorong csapatára az Interligában. A sorozat első helyezettjével, a szlovén Jesenicével küzdött meg Ancsi János sérülésektől sújtott együttese.
Jól lehet, a Jesenice már az első perc végén, az Újpest pedig egy perccel később zicserbe került. Összességében mégis a tét nélküliség hangulata jellemezte az első harmadot, ami nem is csoda, hiszen a szlovénok már biztosan megnyerték az alapszakaszt, az Újpest pedig valószínűleg így is úgy is ötödik. A második harmadban azonban a lilafehérek megmutatták, hogy hazai pályán mindenkire veszélyesek lehetnek, és csak azért nem bosszankodott a sok kihagyott zicser miatt különösen a lilafehérek szurkolóserege, mert a végén egy emberelőnyös szituációból Dubek révén mégis megszerezte a vezetést a fehér csapat. A harmadik harmadban viszont már volt okunk bánni a sok kihagyott zicser, hiszen a szlovénok teljesen váratlanul egy szerencsés góllal egyenlítettek, majd amikor Ondov zicsere után az ellentámadásból Pretnár is mattolt a Sájevicset, lehetett sejteni, hogy a szerencsésebb csapat megszerzi a győzelmet is, mert az Újpestben ekkor már nem volt elég erő. A végén lehozták a kapusukat is a lilafehérek, de erre is rajta vesztettek. Ladányi hátasa után 3-1 ellen oldották meg a feladatot a listavezetők, és Vár góljával beállították a 3-1-es végeredményt. A szlovén-magyar párharcban a Dac Invitel sem járt jobban, ők 5-2-re kaptak ki a Slavia Ljubljana otthonában.
A magyar női asztali tenisz válogatott harmadik EB-selejtező mérkőzésén idegenben 3-0-ás győzelmet aratott a szlovákok felett. A férfi szuperligában az elődöntőbe jutásért rendezett első mérkőzésén a BVSC 6-4-re nyert Prágában. Három csapat, az Atomerőmű, a Szolnok és a Körben már bejutott a legjobb nyolc közé a férfi kosárlabda magyar kupában. A Kaposvárnak egy kosár kellett volna még a bravúrhoz. Soproni Sördögök, Albakomp 97-84, ez még csak a nyolcaddöntő első mérkőzése volt. A dakarali mai szakasza az eddigiekhez képest sokkal könnyebbnek tűnt, de az ausztrál motoros Andy Caldicott tegnapi tragikus halála alaposan rányomta bélyegét a versenyzők hangulatára.
A hétfői irgalmatlanul hosszú szakasz után már a könnyű penzumot kapott a mezőny, összesen 333 kilométer várt a versenyzőkre, közülük Carlos Sainz bizonyult a leggyorsabbnak Koma és Peter Hansel előtt, összetettben utóbbi áll az élen. Szalai Balázs nagyszerűen vette a mai akadályt, a 23. idővel érte a 10. szakasz céljába, oda, ahova a motorosok, a csapatok és a versenyzők kérésére Andy Caldicott motorversenyző hétfői halálos balesete miatt nem versenytempóban érkeztek meg. A Dakar veszélyeiről az 5. szakasz elején egy versenyző társával összeütköző erdélyi Szilveszter Zsolt fájdalmas tapasztalatokkal rendelkezik, akit a Tenerifei kórházban értünk el.
Az összecsapódás következtében nekem a belga motorja behatolt a lábamba, hogy úgy mondjam, az kitörte a combomat. A kezem összezúzódott, és nagyon kicsit megrepett a nyakcsigolyám. Most a lábam az meg van műtve. A kezem igazából nincs eltörve, úgyhogy csak különösebb zúzódások vannak, nagyobb zúzódások vannak rajta, azt az orvosok hagyják, hogy jön helyre. A nyakam az meg lassan helyre jött már. Én remélem, hogy holnap haza tudunk menni.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ma délelőtt a parlamentben fogadta a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság magyar pályázat szervezőbizottságának tagjait.
A megbeszélés hasznosnak bizonyult, mert kiderült, hogy ha mindenben nem is, a legfontosabb dologban mindenki egyetért.
Egyetértés született abban a kérdésben, hogy fontos, a magyar állam számára is támogatandó cél, amit szeretnénk közösen elérni, hogy 2012-ben Horvátországgal közösen labdarúgó Európa-bajnokságot rendezhessünk. Az első mozgató az maga a labdarúgó szövetség, második mozgató az önkormányzatok képviseletében a polgármester urak, és az ő törekvéseikhez csatlakozva, ehhez felzárkózva, azt segítve a magyar állam. Elkötelezettek vagyunk, és hiszünk benne töretlenül, hogy közösen a horvátokkal mi rendezhetjük ezt az Európa-bajnokságot.
Meg annyiszor megfogalmazódott, hogy Magyarország olimpiát kívánna rendezni. Volt népszavazás, volt önálló mozgalom, kezdeményezése van is, ez egy gyönyörű gondolat. Az egy álom. Az, hogy Európa-bajnokságot rendezünk, az egy realitás. Három között vagyunk, és nyerhetünk. Ha nyerünk, akkor olimpia is könyvetel lesz.
Sporthíreink végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Egyre több gyermek szenved miatta.
A lisztérzékenységről a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével beszélgetünk.
Több mint 60 ezer szavazat érkezett.
Megtudhatják, hogy melyik intézmény nyert el az év kórháza címet.
És televíziósok fesztiválja.
Az idei Kamera Hungáriáról lesz szó.
Ma reggel Ignát Márk és Gyárfás Borka várja önöket. Hét helyszín, hét Kárpát-medencei stúdió csapata.
Minden hétköznap 5-től 6-ig.
Hogy érthetőbb legyen világ.
Megmutatjuk önnek két térség gondjait, örömeit, tanulságait.
Hétköznapjait és ünnepeit, művészetét és ízeit.
Erről szól a világunk.
Elviszük önöket a világ minden pontjára, ahol magyarok élnek. Minden nap friss hírekkel, közérdekű témákkal világunk.
Itt a Duna Televízióban.
Váltó pénzügyi döntéseihez. Váltó, hogy tisztában lásson. Gazdasági információk, elemzések Magyarországról és a régióból. Minden hétköznap 18:30-tól a Híradó után. Várom önöket!